Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ma reggel a Vatikáni Rádiót hallgattam szokás szerint, és nagyon érdekes dolgot hallottam benne. A Szentatya fogadta azokat a püspököket, akiket az elmúlt évben szenteltek püspökké a világ minden részén, magyar püspököt is közülük hármat, és azután számukra rendeztek most Rómában egy néhány napig tartó összejövetelt, és ezekkel készült aztán interjú is a Vatikáni Rádióban. Mind a három püspök beszélt arról, hogy mit is jelentett számára ez a többi püspökkel való találkozás, és hogyan látják a feladataikat, a lelkipásztori feladataikat itt Magyarországon, és egyáltalán a világban a mai egyháznak, kereszténységnek a feladatait, paphiányban, szekularizációban, sokféle más gondolkodású ember között, mit jelent a kereszténység, és mit kell tennie egy lelkipásztornak. Ha valaki teheti, ezt még ismétlik, ezt az adást, érdemes elcsípni és meghallgatni, mert nagyon tanúságos dolgok hangzanak ott el. És hát érdemes gondolnunk arra, hogy csak ugyan mi minden változik körülöttünk, és nem biztos, hogy ami számunkra nehéz vagy rossz, az az Isten tervével ellenkező. És az arra késztet minket, mindnyájunkat, hogy ne csak a meglévőt sajnáljuk vagy féltsük, hanem keressük az újat, amit meg kell ragadnunk, és aztán, amire a Jóisten késztet bennünket, néha az is, hogy ilyen nehézségeket enged ránk szakadni. Hát ezekre jó talán gondolnunk ennek a mai vasárnapnak a reggelén. Népem üdvössége én vagyok, mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlejébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket szőlejébe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik majd többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez az evangéliumi példabeszéd újra meg újra visszatér, olvassuk, gondolkodunk rajta, de mindig új meg új mélységeket találunk benne. Érdemes azt a környezetet fölidéznünk, amelyikből ez a példabeszéd kiindul, amelyik a megértéséhez nélkülözhetetlen. A Jézus korában, Palesztinában nagy birtokok voltak, és azután a gyakori dolog volt, hogy ezek a szőlős gazdák napszámosokat alkalmaztak, különösen akkor, amikor idény munka volt, szüret vagy szőlőkapálás ideje. Nem állandó béreseknek adták ki a szőlejüket, hanem kimentek a piacra, és azután fölvettek ilyen napszámba munkásokat. És az is jellemző volt erre a társadalmi helyzetre, hogy sok ember volt, akinek semmije se volt, csak a munka ereje, és még állandó munka viszonya sem volt, hanem csak ugyan a piacra ment ki naponta újra, hogy eladja a napi munka erejét. És azután abban bízott, hogy aznap megkeresi a másnapra valót. Azt olvassuk itt, hogy a gazda reggel kimegy, megfogadja a munkásokat, és egy dénárt ígér nekik. Ez az egy dénár, ez körülbelül elég volt ahhoz, hogy egy napon át egy család megéljen belőle. És abban a reményben éltek így, hogy másnap megint kimegy majd az apjuk vagy a férjük a munkapiacra, és megint megkeresi az aznapi dénárt. Nagyon kiszolgáltatott, félelmekkel teli élet volt ez, de hát nagyon sok ember élt így, tengődött így abban az időben. Azt érdemes még tudni, hogy a régiek időszámítása más volt, mint a miénk. Mi éjféltől éjfélig egyenlő részekre osztjuk az időt, 60 perces órákra, és így egy nap, hát 24 órából áll. Az ő időszámításuk más volt, hajnaltól estig, és estétől hajnalig 12-12 órára osztották az időt. De ezek az órák nem egyforma hosszúak voltak, ha a nappal hosszabb volt, akkor a nappali órák hosszabbak voltak, az éjszakai órák rövidebbek. Így aztán úgy kell elképzelni, hogy pirkadatkor ment ki ez az ember, és aztán akkor, amikor azt mondja itten a Biblia, hogy a harmadik óra körül megint kiment, az meg, hát mondjuk ilyen 9 óra, tehát ha 6 órakor volt a pirkadat, akkor a harmadik óra 9-kor volt, a következő 9. óra, az pedig vagy a 6. és a 9. óra pedig, hát a 12 délután 3, És a 11. óra az pedig az alkonyat előtti utolsó óra volt. Ez a meglepő ebben a történetben, az első meglepetés, hogy ez a gazda reggel annak rendes módja szerint felfogadott annyi munkást, amennyit talált, kivitte őket a szüleibe, és utána újra meg újra kiment, hogy új munkásokat fogadjon föl. Talán nem volt, talán nagyon sok a munka, de az is lehet, mikor már délben is kimegy, meg délután is, meg a utolsó este előtti utolsó órában, hogy már ez a mozdulat, ez azt jelenti, hogy ő egy kicsit segíteni akar azokon, akik nem jutottak aznap munkához. Sok is nála az elvégezni való, meg bőkezű, és aztán egy ilyen esztelen dologra is hajlandó, hogy később is kimenjen, akiket nem tudott akkor összegyűjteni, azokat majd ott találja meg, és akkor azoknak is juttat munkát. Az először felvett munkásoknak egy szabályos szerződést ajánl, hogy napi egy dénárt, aznapra egy dénárt ad majd nekik. Ez a szokásos napszám. A többieknek azt mondja, hogy majd megadom, ami jár nektek, ami megillett titeket. És azok már örülnek, hogyha kicsit is, de valami pénzt mégiscsak kapnak majd, megbíznak ebben a gazdában, és elindulnak. És aztán ugye milyen érdekes, hogy a legutolsóknak már szinte nem is mond semmit, csak azt mondja, hogy gyertek ti is, megkérdezi tőlük, hogy miért álltok itt tétlenül, és akkor azok elmondják, hogy megpróbáltak ők mindent, de hát nem találtak senkit, aki fogadta volna őket, és azért állnak itt szomorúan, mert úgy látják, hogy most már a holnapi napra nem tudnak hazavinni semmit, és aztán koplalniuk kell, vagy hát megélni a maradékból. Elviszi őket is. És akkor fordul a kép, és itt jön az igazán meglepő dolog, hogy akkor, amikor a munkabér kifizetésére kerül sor, szól az intézőjének, és külön meghagyja nekik, hogy az utolsókkal kezdje a munkabérnek a kifizetését. Hagyja a végére azokat, akiket először fogadott fel. Hát ugye, ha el akarta volna kerülni az űrzavart ez a gazda, akkor megtehette volna, hogy azokat fizeti ki először, akiket először felfogadott, és azok nem törődtek volna avval, hogy a többiek mit kapnak, hanem boldogan elmentek volna a pénzükkel. De ez az ember, ez az utolsóknak fizetett először, és milyen pazar módon egy dénárt ad nekik. Egy órát dolgoztak, épp csak, hogy kimentek, talán átöltöztek, kezükbe vették a kapát, vagy nem tudom, metszőollót, és kérem szépen, egy dénárt kapnak. Hát nem csoda, hogy azoknak, akik ezt végignézik, és a többieket mind-mind, miért is fogadta föl őket, és egy dénárra jutalmazza. Megfordul a fejében az a gondolat, hogy hát ha ez az ember ilyen bőkezű, akkor csak meg fogja becsülni a mi munkánkat, akik csak ugyan végig dolgoztuk a napot, és majd többet ad. És akkor megkapják a dénárt, hát szólnak érte, hogy méltánytalanul bánsz velünk. Azt gondoltuk, hogy hozzánk is bőkezű leszel. És milyen érdekes, hogy a gazda nem magyarázkodik. Mondhatná nekik azt, hogy nézzétek, hát ezek se a kocsmába töltötték a napot, hanem hát kerestek munkát, nem találtak, szomorúan áldogáltak ott kint, nem dolgoztak, az igaz, de hát tele voltak aggodalommal, mit szól majd az asszony, hogyha hazamennek este, anélkül, hogy kerestek volna valamit, mit szólnak a gyerekeik, ha megtudják, hogy hónapra nincs mit enniük, és így tovább aggódással, szomorúsággal töltötték a napot, hát hadd örüljenek most, ti meg igaz, hogy dolgoztatok, de hát biztonságban voltatok arról, hogy érdemes munkával telik a napotok, és hogy holnap ennek a munkának az eredményeképpen a családotok, ha szűkösen is, de viszonylag jó módon, hát el lesz látva, és nem kell féltenetek őket. Mondhatott volna még mást is, esetleg ez a gazda ezeknek az embereknek, de nem szólt semmit, hanem csak azt mondta, hogy amit megállapodtunk, azt megkaptátok. És a többi az enyém. És mi szóltok bele abba, ha én bőkezű vagyok? Miért fáj az nektek, hogy én jó vagyok abból, amim van? Kedves testvéreim, érdemes ezen elgondolkodnunk. Mert valószínű, hogy mi mégis azok közé tartozunk, akiket itt a reggel munkába állók jelképeznek. Hogy a Jóisten valamiképpen munkába állított bennünket, és aztán nem is minden nap külön, de újra meg újra elindít, és ad valami feladatot, és ad valami olyan tevékenységet, ami értelmesnek látszik, amivel el tudjuk tartani a ránk bízottakat, amivel meg tudjuk szolgálni a földi életnek a lehetőségeit. És ugyanakkor azt látjuk, hogy ennek van valami értelme a világban, és azért hát ugye csak ugyan az Úristen is elégedetten nézheti azt, amit teszünk. És igenis megvan annak a veszedelme, hogy ezt az igyekezetet ugyanakkor, hát mégis egy csomó fáradtság jellemzi, hogy nehéz ezt csinálni. Mi is mondjuk talán néha, hogy a nap terhét és a hevét kell viselnünk, és hogy ebbe belefáradunk. És ez a fáradtság, ez alkalomattán keserűvé tesz. És egy kicsit mi is esetleg nehéz szívvel nézzük azt, hogy az Isten bőkezű tud lenni, vagy pazar módon kedves azokhoz, akik későn, akik utoljára, akik az életük utolsó napjaiban fordulnak hozzá. Mi mindent csinált ez akkor, amikor én igyekeztem jót tenni? Mi mindent eladta magát azért, hogy nem is ácsorgott tétlenül, hanem hát igyekezett másfajta gazdáknak szolgálni. És aztán, mikor azok tönkre mentek meg minden, akkor itt kuncsorog, és a Jóisten mégis hát jó hozzá, és nem firtatja, megbocsátja neki azt is, amit vétett, és magához fogadja. Mennyivel pazarabbul bánik vele, mint velünk, akik kitartottunk, akik akkor is hűségesek voltunk hozzá, és így tovább. Kedves testvéreim, lehetne még sok mindenre gondolnunk ebben a helyzetben. Talán érdekes a példabeszédben az is, hogy ugye ez az egy dénár, a fizetség, hogy talán az Isten nem is naponta fizet minket, nem is havi bérrel, nem is földi boldogulással, hanem tulajdonképpen a mennyországba vár minket az életünk után. És talán ez a mennyország, ez nem is olyan, mint a pénz, hogy duplát is lehetne adni belőle, hanem vagy az egészet adja az Isten, vagy semmit se. És akkor nincs értelme ott annak, hogy az egyik többet kapjon, a másik kevesebbet. Hanem ha valaki oda talál, ha valaki előtt annak a kapuja megnyílik, akkor ő maradéktalanul boldog lesz. És már nem gondol arra, hogy jaj de kár, hogy későn szegődtem az Isten mellé, mert nekem csak egy villanásnyi jutott ebből az örömből. És nem gondol arra se, hogy jaj de jó, hogy én hamar egész életemmel szolgáltam, mert nekem bezzeg itten valami előkelőbb helyet adnak, mint a többinek. A mennyországban egy kerekasztal körül ülünk majd, és ott az, aki tényleg oda talál, reméljük, hogy oda találunk, az az Istennek a maradéktalan szeretetét élvezi. És ott már nem is fog fájni az, hogy ez kevésbé érdemelte, mert ott azt is érezni fogjuk, hogy ez az egész ajándék. Az is ajándék, hogy az életünket tényleg, ha nehéz körülmények között is, ha megfáradott szívvel is, néha megkopott hűséggel, de mégis értelmes munkával tölthetjük az Isten szolgálatában, és valahogy mindig a remény, a bizalom, hogy nem hiába van ez az egész, ez betöltötte a szívünket, és értelmet adott az erőfeszítéseinknek. Gondolhatnánk erre is. És gondolhatunk arra is, hogy talán ez a szó, hogy a nap hevét viseljük, és a nap terhét hordozzuk, ez nem ok nélkül fakad föl bennünk, és néha tényleg érthető, hogy belefáradunk abba, amit csinálunk. De hát azért csak megvan a munkás, a munkában elkötelezett embernek is a maga öröme, a maga pici vigasztalása, És ezeket érdemes volna észrevennünk, hogy az Úristen igenis velünk van, és ha mi nem nagyon engedjük, hogy belesüppedjünk ebbe a méltatlankodásba, akkor azt is észrevehetjük, hogy magában a munkában is azért van örömünk, azért van egy-egy mozdulat, amiben látjuk, hogy igenis értelme van annak, amit teszünk. A tanár is, hát sokszor látja, hogy lepereg a diákokról az, amit értük tett, de azért mégiscsak van olyan gyerek, aki jól felel, mégiscsak van olyan gyerek, aki egy ügyes kérdést föltesz, vagy valamikor megmutatja, hogy emlékszik arra, amit két hónappal ezelőtt mondtunk neki, nem csak egy tantárgyból, hanem abból is, hogy bánjék a szomszédjával, hogy forduljon hozzá. És akkor azt veszük észre, hogy azért nagy szó, hogy nem értelmetlenül telik az életünk, hanem kicsi, de mégis valami valóságosan megragadható nyoma van, eredménye van. Mint ahogy kilép valaki a házának a ajtaján, és azt látja, hogy igenis, hát nem kapált hiába, hanem itt is egy gyümölcsfa, ott is egy virág, kinyílik, terem, visszaköszön, sok minden elpusztult, mert jönnek a hernyók, meg jön a jégverés, de nem, de valami mégis, és ez mind öröm. És valahogy ezt talán, hogyha hálásabb lélekkel tudnánk megköszönni, akkor kevésbé fenyegetne minket ez a keserűség, hogy másnak a pazarabb ajándékait irigykedve nézzük, mert nem is látjuk a rossz szolgálatában eltöltött életének a keserűségét, meg a vergődését. És még egyre érdemes figyelnünk, ennek a hűségnek is megvan a maga öröme, hogyha nem azt próbáljuk tenni, hogy úgy csináljuk a dolgot, mintha mi sem történnék velünk. Hát igenis, megöregszünk, igenis, megfogy az erőnk, és akkor nem csak konokul azt kell számon kérnünk magunktól, amit könnyebb szívvel tettünk 20 évvel azelőtt, hanem el kell fogadnunk, hogy most kevesebbre telik, és többiekkel is meg kell értetnünk, akik körülöttünk vannak, hogy hát így futja az erőnkből. És akkor ugyanúgy tudunk örülni annak, hogy még mindig telik erre is, arra is, hogy még mindig talán intenzívebben, talán alázatosabban, talán valami módon másképp és mégse kevésbé hasznosan tudjuk a napjainkat tölteni. És az a napszám, amiben vagyunk, az azért az Isten közelségének a nyomát magán hordozza. Igenis, az Isten ilyen napszámba hív minket. Tanított minket arra, hogy elég a napnak a maga baja. És arra hív, hogy úgy imádkozzunk, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. És aztán valahogy így élünk napról napra. De hogyha ezt az életformát elfogadjuk, és nem sajnáljuk azt, ami elmúlt, és nem a magunk elképzeléseinek a rendjében vergődünk, hanem az Isten szolgálatában élünk, akkor másképpen tudjuk ezt az egész életet látni, a mi hűségünket, a mi igyekezetünket is. És akkor könnyebben el tudunk jutni a kegyelemnek a forrásaihoz, amelyik a mi életünket is nem olyan pazar bőséggel öntözik meg, de igenis termékenyé teszik. Ez a szőlős gazda, hát tulajdonképpen megtehette volna, hogy azt mondja, hogy hát ha már annyira oda vagytok, hát adok nektek 2 dénárt, és menjetek, és örüljetek, és akkor hónap nem is kell munkába mennetek, hanem majd hónap után dolgoztok csak, vagy ha holnap is munkába mentek, akkor nem tudom én, dupla olyan gazdagon megterítitek az asztalt, és aztán ünnepet ültök. De ez a gazda nem ad ezeknek 2 dénárt. Annyira bőkezű, hogy a 11 órában fölfogadottnak 1 egész dénárt adjon, de annyira nem, hogy ezekkel az okvetetlenkedőkkel szóbáljon, és azt mondja, hogy hát ha ennyire oda vagytok, akkor fogadjátok, és duplán adok nektek a magaméból. Valószínűleg azért nem teszi, mert meg akarja őket tanítani arra, hogy becsüljék meg azt az 1 dénárt is, aminek örülhetnek, ami igazán kifejezi az Isten szeretetének a gazdagságát. És vegyék észre azt, hogy miközben a nap terhét viselik, és aztán a izzadságot törölgetik a homlokukról, akkor is ott van velük az Isten, és annak a szeretetében megerősödhetnek, ha figyelnek rá. Kedves testvéreim, ilyesféle szívvel hallgatunk erre a példabeszédre, és kérjük Jézust, kérjük a mennyei atyát, erősítsen meg minket, tegyen alázatossá, leleményessé, odaadóvá. A Szent Atyának a szava, amit most Franciaországban újra meg újra elmondott, hogy ne fáradjatok bele a jóba. Nem csak fizikai erővel, hanem a léleknek az erejével kell ezt győzni, a találékonyságával, a leleményével. És ha nem fáradunk bele a jóba, az Isten se fárad bele a kegyelembe, hogy az életünket annak az ajándékaival hajlékonnyá tegye, a szívünket megújítsa, és segítsen abban, hogy odaadó lélekkel és örvendező szívvel tudjunk szolgálni neki. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten mindnyájunkat meghívott szőlejébe, kérjük tőle, segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk.